gyereknevelést valóban preferálja, akkor az csak egyfajta igazságtalanság érzést kelthet az emberekbe, hogy hát ezek miért kaptak ennyit amikor, mert már úgyis van nekik, de én nem érdemes, én nem ezzel foglalkoznék. Én azzal foglalkoznék, és azt kell középpontba helyezni, hogy a tömegek döntő többsége jól jár, és ebből jól jön ki ebből az átalakításból.
Dávid Ferencnek, a Vállalkozók Országos Szövetsége főtitkárának köszönöm szépen az interjút.
Köszönöm a megkeresését.
Következnek a Klubrádió hírei.
3:30, jó napot kívánok, Filip István Gábor vagyok. Vizsgálatot kezdeményez az MSZP a Magyar Sziget Fesztiválon történtek miatt. A verőcei rendezvényen újságírókat fenyegettek meg, valamint antiszemita beszédek hangzottak el. A Hetek című hetilap beszámolója szerint Zagyva György Gyula, a Jobbik parlamenti képviselője, egy faházban fenyegetően beszélt az újságírókkal, miután rájuk zárták a helyiség ajtaját. Kezdeményezi az MSZP az Emberi Jogi Kisebbségi Civil és Vallásügyi Bizottság összehívását. A szocialisták szerint nagyon ijesztő és beszédes, hogy ebben az ügyben a Fidesz-KDNP kormány még semmilyen elhatárolódást nem fogalmazott meg. Teherautó gázolt halálra egy kamionsofőrt az M3-as autópályán. Az 51 éves férfi feltehetően műszaki hiba miatt állt meg járművével a Mezőkövesdi lehajtónál. A sofőr a leállósávban tartózkodott, amikor egy másik teherautó elgázolta. A férfi a helyszínen életét vesztette. A helyszínelés miatt az M3-as ezen szakaszán csak egy sávban haladhat a forgalom. Drágul a gázolaj, de a benzinára nem változik a héten. 3 forinttal lesz drágább a dízel üzemanyag szerdától. Utoljára 3 hete változtak az üzemanyagárak. Akkor a 95-ös benzinliterjét 2, a gázolajét pedig 3 forinttal csökkentették. A mostani emeléssel a gázolaj átlagára 326 forintra nő, a benziné továbbra is 340 forint lesz. A német export idén és jövőre behozza a tavalyi visszaesést, úgyhogy 3 év alatt kikerül a válságból, jósolja a Német Ipari és Kereskedelmi Szövetség. Az előrejelzés szerint a német export a felzárkózó piacok beruházási fellendüléséből, a világszerte sok felé még működő költségvetési gazdaságélénkítésből és az euró viszonylagos gyengeségéből profitál. Hozzátették, kockázat viszont, hogy az Egyesült Államokban és Kínában lassulhat a gazdasági növekedés, Európában pedig a költségvetési hiányok csökkentésének kényszere ronthatja a kilátásokat. Az Orosz Központi Meteorológiai Intézet szerint 1000 éve nem volt a mostanihoz hasonló hőség Moszkvában. Egyben cáfolták, hogy hamarosan enyhülésre lehetne számítani. Az előrejelzés szerint augusztus 20-áig alig ha változik az idő. Országszerte még mindig 557 tűz ég, ezekből 76 nagy tűz. A tartós hőség és a néhány napja ható szmog miatt mintegy kétszeresére nőtt a halálozások száma. Az orvosok arra figyelmeztettek, hogy az utcán való tartózkodás káros az egészségre. Európát azonban nem fenyegeti az oroszországi tüzek füstje, mert várhatóan kelet felé terjed, ezt mutatják a világűrből végzett megfigyelések és a matematikai számítások is. Végül a várható hazai időjárásról. Nagyrészt napos idő lesz, de az ország nyugati részén, esetleg északkeleten még előfordulnak zivatarfoltok. 28 fok körül alakul a hőmérséklet. Péntekig erős felmelegedés várható, igazi strandidő lesz, aztán a hétvégén élénk északnyugati széllel a Dunántúra valószínűleg enyhébb levegő érkezik majd. Friss hírek és időjárás jelentés legközelebb 4 órakor a Klubrádióban.
Klubrádió. Tények,
vélemények.
Megbeszéljük. Bolgár György és a Hallgatók műsora minden hétköznap 4 órától. Szolidaritás.hu, a partnerség és a párbeszéd műsora.
Az ajánlat a passzív választójogot tiltó alkotmánymódosítás, ez az, amiért nagyon fölháborodtak, egységesen elutasítják a rendőrök, a katonák, a nemzetbiztonságiak, amit szűk egy hete fogadott el a parlament. A telefonál Kónya Péter, a Fegyveres és Rendvédelmi Dolgozók Érdekvédelmi Szövetségének elnöke, a Szolgálati Jogviszonyban Állók Érdekegyeztető Fórumának munkavállalói oldalának elnöke, és most az utóbbi tisztében fogom kérdezni. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Miért ez az egységes és nagyon határozott elutasítás? Mi az, ami önöknél kiverte a biztosítékot?
Hát egyrészt úgy gondoljuk, és ez egy nem csak a rendőrök, katonák, nemzetbiztonságiak, hanem ennek az érdekegyeztető fórumnak részesei, a börtönőrök, a vámosok, a tűzoltók, a polgári védelmisek, tehát a teljes fegyveres és rendvédelmi szférát lefedő érdekegyeztető fórumról van szó, illetve országosan reprezentatív szakszervezetekről. Azt gondoljuk, hogy szükségtelen és aránytalan ez az alkotmánymódosítás egyébként, amivel a passzív választójogunkat korlátozzák, ráadásul nem csak a szolgálati jogviszony alatt, hanem a szolgálati jogviszony követően is. Azonban, hát ez el kell mondani, hogy nem érint akkora létszámot egyébként, ez elvi kérdés, hogy nem kellene tovább korlátozni az alkotmányos jogainkat, hiszen a jelenlegi törvények is alkalmasak arra, mint az alkotmány, mint pedig a szolgálati törvényeink, hogy a pártpolitizálást kiszorítsák ezektől a testületek.
Mert hogy elvileg ugye önök nem lehetnek pártok tagjai, aktívan nem politizálhatnak.
Így igaz, sőt még az is korlátozva van, hogy semmiféle politikai tevékenységet a szolgálati helyen nem végezhetnek a hivatásos állományra.
Na de bocsánat, hogy itt már meg is állítom egy pillanatra, nem kell messzire menni, annyit mondok csak, hogy tetrekész. És akkor innentől kezdve azt gondolom, hogy lehet, hogy a szabályozásuk most is alkalmas arra, hogy a pártpolitizálástól távol tartsa a hivatásos állomány, de hát elég sokszor beszélgettünk az elmúlt egy év alatt, vagy a sajtó nagyon sokat foglalkozott a tetrekészel, mely önmagát szakszervezetnek tituláló közösség, hát nyíltan politizált, azt hiszem ez a legenyhébb.
Most én azt gondoljuk mindannyian, hogy attól, hogy vannak rossz kivételek adott esetben, attól nem kell mindenkit büntetni.
Ebben persze igaza van.
Közösségesen. A törvények egyébként alkalmasak lettek volna arra, hogy ezt visszaszorítsák. Erre képtelen volt az akkori, mind politikai, mind pedig szakmai vezetés.
Tehát ön azt mondja, hogy a tetrekészt el lehetett volna csírájában folytani, tehát megvolt hozzá a megfelelő jogi törvényi háttér, csak nem tették?
Azt gondoljuk egyébként, hogy nem a érdekképviseleti tevékenységét kellett volna visszaszorítani, hiszen az teljesen törvényesen működtette, vagy legalábbis erre a törvények lehetőséget biztosítanak. Azt gondoljuk egyébként, hogy a politizálását, vagy pártpolitizálását viszont a jelenlegi törvényekkel meg lehetett volna akadályozni csirájában. Ezt nem tették meg, és hát nyilván ennek következtében fajult el odáig a dolog, hogy gyakorlatilag ma már az egyik rendvédelmi, rendőrségben működő szakszervezetet összemossák az egyik most már parlamentben lévő párttal.
Igen.
De ezt meg lehetett volna a jelenlegi törvények és akadályozni.
Tehát nem lehet, hogy az alkotmánymódosításnak tulajdonképpen ez a egyik deklarált célja, hogy ilyen soha többet ne fordulhasson elő, és ha úgy veszük, egy kisebbség miatt a többség is belekerül ebbe a változásba?
Van ilyen gyanunk, ugyanakkor mondjuk a kormányzó párt képviselői ezt tagadják, tehát igazából miután, és ez az egyik, sőt inkább a másik nagy problémánk, hogy mint ahogy egyébként itt a kormány 56 napos ciklusában, most már egy kicsit több egyébként, gyakorlatilag semmiféle egyeztetés nem történt azokról a törvénymódosításokról, legyen az alkotmánymódosítás is, ami bennünket érint, így igazából ezekről a szándékokról így nyilatkozni nem tudok, tehát sejtéseink vannak, de konkrétan nem tudunk erről semmit, mert semmit nem egyeztettek velünk, amit egyébként sérelmezünk.
Próbálkoztak önök többször is, hogy haló, itt vagyunk, tessék szíves lenni velünk, és beszéljék ezt meg, és mindannyiszor lepatintották önöket?
Természetesen többször kezdeményeztük, akár szolgálati jogviszonyban állók érdekegyeztető fórumának összehívását, ami a fegyvereseknek, a fegyveres rendvédelmieknek a legmagasabb szintű érdekegyeztető fóruma, illetve az ágazati érdekegyeztető fórumok összehívását is. Különböző indokokkal elutasították ezt. Hozzá kell tennem, hogy a legutóbbi kezdeményezésünkre pont kaptam választ Pintér Sándortól, akit a kormány gyakorlatilag megbízott azzal, hogy a szolgálati jogviszonyban állók érdekegyeztető fórumának a irányításával és koordinálásával foglalkozzon, tehát a kormány nevében, hogy a augusztus második felében készek az egyeztetések megkezdésére.
Önök szerint akkor már késő?
Nyilván ez egy elfogadott alkotmánymódosítás, ezzel kapcsolatban késő, de jelen pillanatban tudomásunk van róla, hogy a szolgálati törvényeink módosítása is napi renden van, tehát azt gondoljuk, hogy feltétlenül szükséges, és hát nagyon sok olyan akut kérdés van, amit még az előző kormány idején sem sikerült megoldanunk. Mondhatok itt egy konkrét példát, például a tűzoltóknak a munkaügyipere kérdésében, de hát nagyon sok egyéb kérdés is van. Tehát mindenképpen azt gondoljuk, hogy szükség van az érdekegyeztetés és a védelmi érdekegyeztetés megkezdésére.
Mert hogyha megváltoztatják a szolgálati törvényüket, akkor nagyon komoly változásokra lehet várni, legalábbis azt mondom, hogy utcai vagy folyosói pletykák szerint nagyon súlyos változások lesznek. Önök hallottak már ezekről a szándékokról?
Bizonyos szándékokról igen, de mindaddig, amíg ezek legtöbbszintűek, ezekre nem kívánunk reagálni. Nyilván mi is készülünk arra, hogy megfelelőképpen a saját érdekeinket, illetve hát az állomány érdekét azt érvényesíteni tudjuk ezeken a tárgyalásokon. És hát nyilván, hogyha ott nem érünk el eredményt, akkor kénytelenek leszünk azokhoz az eszközökhöz nyúlni, ami a szakszervezetek kezében törvényes.
Na de hát önök nem sztrájkolhatnak például, pontosan azért, mert rendvédelmi szervek, tehát önöknek azért, hogy enyhén fogalmazzak, korlátozottabbak a lehetőségei, mint mondjuk egy vasas szakszervezetnek.
Hát nyilván ezt mi is tudjuk, de van demonstrációs jogunk, és azt gondoljuk, hogy ha szükséges, akkor azzal élni fogunk. Nyilván egyébként nem ez a szándékunk, hanem hogy a tárgyalóasztalnál meg tudjunk egyezni. De nekünk is az az érdekünk egyébként, hogy egy jó szolgálati törvényünk legyen. Mára már kiderült, hogy a 96-ban elfogadott szolgálati törvényünk, illetve a katonáknál 2002-ben nagyon sok paragrafusában elavult, változtatni kell rajta, át kell alakítani az életményrendszert, hiszen az a életpálya modell egyébként, ami szükségeltetne a hivatásos állománynál, az gyakorlatilag szét lett verve itt a különböző fókuszált bérfejlesztéseknél, a bérbefogyasztásoknál, tehát mindenképpen rendezni kell itt több olyan kérdést.
Meg a túlórák, amit nem fizetnek ki, tudjuk, hanem csak időszakonként, aztán azt mondják, lecsúsztathatják. Tehát van ott gondolom nagyon sok olyan kérdés, amit, hogyha már rendvédelem, akkor legyen rend ezekben a szabályokban, és ez nyilván az önök érdeke is.
Ez így van, tehát mi készek vagyunk arra, és nyitottak vagyunk a törvénymódosításra. Nyilvánvaló, hogy a jelenlegi jogainkból nem szeretnénk engedni, és a juttatásainkból sem szeretnénk úgy, hogy azok kevesebbek legyenek, mint a jelenleg kifizetése kerülőek, hiszen ezek is nagyon alacsonyak, és nagyon sok kollégánk küzdik a napi megélhetési problémákkal. Tehát nyilván javítani akarunk a jelenlegi helyzetünkön, hogyha a törvénymódosításra kerül.
Ez az önök álma, de hát hogyha körülnéz, meg kinyitja a rádiót, hát nem arról szólnak a hírek, hogy van pénz, van forrás, és például a rendvédelemben én még legalábbis nem hallottam a kormány 57 napos működése alatt sem, hogy oda tudnának nagyobb összegeket,
mi
nagyobb
forrás. Hallottuk, tehát gyakorlatilag mind a rendőrségnél, illetve a belügyminisztériumban, nem is csak a rendőrségnél, mind a honvédségnél, azokon az állomány értekezleteken, illetve gyakorlatilag feladatszabó értekezleteken, ahol a miniszterelnök úr is részt vett, nem csak a miniszterek, ott a miniszterelnök úr szájából egyértelműen elhangzottak azok az ígéretek, hogy a rendvédelmi, fegyveres rendvédelmi területre fog forrás biztosítani, plusz forrásokat fog biztosítani a kormány.
Aztán persze a másik nagy kérdés az, ami engem, mint állampolgárt nyilván jobban irítál, mint önöket, akik benne dolgoznak, hogy 25 év után fiatal, életerős, 40-es emberek elmennek nyugdíjba, és aztán folytatják másolni nyugdíjasok a tevékenységet. Ugyanakkor ez az egyik nagy, hát ha nem is azt mondom, hogy csáberő, de azt mondom, hogy az egyik nagy vívmányuk a rendvédelmieknek, hogy a 25 éves szolgálat után bizonyos feltételek mellett elmehetnek nyugdíjba. Hírekből azt is hallottam, hogy esetleg ezt is meg akarnak szüntetni, ezzel véget vetni annak, hogy 40 éves életerős fiatal emberek, akik nagyon sokat tanultak az állampénzén, nagyon jó rendőrök voltak, feladják.
Azt gondolom, ezt teljesen másképp kell megközelíteni ezt a kérdést. Egyrészt, ha körülnézünk Európában, hasonló gyakorlatokat, tehát a nyugat-európai országokban is hasonló gyakorlatokat találhatunk, hiszen azért, hogyha valaki ténylegesen leszolgál 20-25 évet a fegyveres rendvédelmi testületeknél, és mondjuk nem irodai munkán, tehát azért itt el kell különíteni azokat, akik valóban bevetési egységeknél és olyan szolgálatban teljesítenek, akár vonulós tűzoltóként például.
De bocsánat, el vannak ők most különítve a szolgálati törvényben?
Na most ez az egyik legnagyobb probléma, hogy a 90-es évek elején és közepén volt egy beöltöztetési hullám, amivel mi akkor sem értettünk egyet egyébként.
Az mit jelent, hogy beöltöztetési hullám? Tehát, hogy egyenruhássá váltak olyanok, akik civil munkakört töltöttek be, és különböző hivatásos lett.
Mondjuk mondhatok példákat, beöltöztették a jogászokat, a pénzügyeseket, beöltöztették azokat a titkárnőket, vagy irodai munkásokat, akiket semmi szükség nem volt arra, hogy egyenruhát adjanak rájuk, illetve az volt az egyetlen szükség, hogy egyrészt nem tudtak nekik megfelelő bért adni, tehát piacképes bért adni. A másik pedig az, hogy így tudták megőrizni az állásukat a nagy leépítések mellett, ezért egyenruhába öltöztették őket, és olyan jogosítványokat adtak, amik egyébként a ténylegesen szolgáltat és hivatásos állományoknak járt volna, de így tudtak nekik plusz juttatásokat adni. Na most innen kezdve felhívult az a hivatásos állomány, akinek viszont teljesen jogosan járt, azt gondoljuk, ez a fajta szolgáltatás vagy juttatás az állam részéről, hiszen gondoljon csak abba bele, hogy mondjuk egy 50 éves tűzoltó leamortizálódott fizikai állapottal, hogy fog majd fölmenni a 10. emeletre, egy oxigénmaszkba mondjuk tüzet oltani. Tehát itt azért ilyen dolgokat is figyelembe kell venni, és ezeknek a tűzoltóknak nem biztos, hogy lehet adni olyan beosztást azt követően, hogy mondjuk a fizikai állapotuk megromlik, hogy tovább is bent lehessen tartani a testületnél. De sorolhatnék nagyon sok ilyen beosztású ember, és itt azért például a katonáknál, vagy a rendőröknél fegyveres szolgálatot teljesítenek, és 20-25 éves szolgálati jogviszony után lehet, hogy fizikailag egyébként alkalmasak, de pszichikailag már nem biztos, hogy és olyan szintű leterheltség után vannak, hogy nem biztos, hogy alkalmasak arra, hogy mondjuk fegyveres szolgálatot a továbbiakba ellássanak. Tehát ezt az egészet komplexen kell kezelni, nyitottak vagyunk ennek a kérdésnek a kezelésére.
És akkor önök azt mondják, hogy a megoldás az az lenne, hogyha ha a szolgálati törvényükben határozottan körülírnák, tehát leírnák azt, hogy melyek azok a munkakörök, amelyeknek a 25 éves szolgálati idő eltelte után jogosan elmehetnének nyugdíjba, a többi pedig az általános munkajogi szabályok szerint mehetne, hogyha jól értem.
Azért mondtam, hogy komplexen kell kezelni, mert az elmúlt években egyébként elkezdődött a beosztások szétválasztása, tehát ma már nagyon sok beosztásnál megvan határozva azt, hogy civilként kell betölteni, és nem lehet egyenruhásként, illetve kifutásos rendszerben. Mi azt halljuk egyébként, hogy azok a hivatásos állományok, akik most rendszerben vannak, ők ezzel a feltétellel vállalták a szolgálati jogviszonyt, tehát őket ki kell futtatni, és azt kell mondani, hogy akiket frissen fölvesznek, azokat már egy új feltételrendszerrel kell fölvenni ebbe a rendszerbe. Nyilvánvaló egyébként, hogyha ez a fajta plusz, úgymond plusz megszűnik, tehát a szolgálati nyugdíj rendszere valamilyen módon átalakul, akkor viszont ahhoz, hogy piacképessé maradjon ez a hivatás, ahhoz viszont jóval nagyobb fizetéseket kell biztosítani, hogy ide jöjjenek a fiatalok.
Mindjárt folytatjuk, egy perc türelmet szeretnék öntől is és a hallgatóktól is kérni.
Klubrádió. Tények,
vélemények.
Reklám. Programajánló. Idén a -1. napi kispábúcsú koncerttel, 0. napi megakoncert sorozattal, Cseh Tamás emlékkoncerttel indul a Sziget. A világzenei nagyszínpadon idén a legnagyobb nevek közt szerepel például az Orchestra Buena Vista Social Club. Sok egyéb kulturális csemege mellett lesz nagy utcaszínház is. Idén is a Volt terasz ad otthont a retro hangulatnak. Részletes program a www.sziget.hu/fesztivál oldalon található.
Reklám hangzott el.
Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsora.
A telefonál továbbra is Kónya Péter, a szolgálati jogviszonyban állók érdekegyeztető fórumának munkavállalói oldala képviselője, elnöke egészen pontosan. akivel ugyan a passzív választójogot tiltó alkotmánymódosításról kezdtünk el beszélgetni, de már egészen eljutottunk a szolgálati törvényig, és nagyjából ott hagytuk abba, hogy azért még több nagy menet vár önökre az elkövetkezendő időben, mert hogy az érdekegyeztetés nem zajlik, amint elmondta, reményük van most már arra, hogy majd augusztus második felében elkezdődik valami, illetve hát a szolgálati törvény átalakítása is napirenden van. Azt tettem ki a szavaiból, hogy önök egyáltalán nincsenek az ellen, hogy a szolgálati törvényt átalakítsák, viszont nagyon felkészülten fognak elmenni, ha megkérdezik önöket, mert hogy nem mindegy, hogy milyen változtatások lesznek, és nyilván akkor ki fognak önök is dolgozni egy teljes, komplett koncepciót, úgy fognak majd leülni az érdekegyeztetésen, jól értettem?
Nem csak, hogy ki fogunk dolgozni, hiszen gyakorlatilag már a baloldali kormány alatt, tehát az előző kormányciklusban is 4 éven keresztül folyamatosan zajlott a törvény előkészítés, illetve a szolgálati törvények átalakítása. Ezek háttérszakértői munkák voltak, amikben aktívan részt vettünk. Végül aztán ebből nem lett semmi, ebből a komplex törvénymódosításból, csak néhány paragrafusában módosították a törvényt, de a szakszervezeteink készek, és már egyeztetett közös szolgálati törvénymódosításra vonatkozó koncepciónk van.
Vissza fogunk erre majd természetesen térni, mikor aktuális lesz, viszont most azt mondom, hogy akkor beszéljünk még egy kicsit a passzív választójogot tiltó alkotmánymódosításról. Önök azt mondták a SZÉF, hogy minden fórumra el fognak menni, mert nem akarják ezt a passzust elfogadni, de van ennek értelme?
Hát azt gondoljuk, hogy mindennek van értelme természetesen. Ha már eldöntöttük, hogy egy úton elindulunk, akkor az úton végig kell menni. Meg kell próbálnunk mindent. Hozzáteszem azt, hogy pont a napokban egyeztetünk azokkal a polgármesterekkel, polgármester jelöltekkel, hogy velük közösen lépjünk föl ezen a alkotmánymódosítás ellen, akik érintettek ebben a kérdésben. Többen megkerestek egyébként az elmúlt időszakban engem is, kollégáimat is. Egyeztetni fogunk velük, és hát megpróbálunk minden egyes olyan fórumot, ez a hazai fórum, tehát nyilván az alkotmánybírósághoz is készülünk fordulni ebben az ügyben. Bár azt mindenki tudja, hogy az alkotmánybíróság az elmúlt időszak joggyakorlatát tekintve alkotmánymódosításokkal nem foglalkozott, kizárólag azzal, hogy az elfogadott törvények megfelelnek-e az alkotmányosság kritériumainak, illetve alkotmányossági szempontból megfelelnek. Azonban nem is volt arra gyakorlat korábban, hogy ilyen sűrűn módosították volna az alkotmányt. Tehát azt gondoljuk, és elvárjuk az alkotmánybíróságtól, hiszen ők az alkotmány őrei és az alkotmányosság őrei, hogy igenis, hogyha ilyen sűrűn változtatják az alkotmányt, akkor nekik az alkotmánymódosításokkal is foglalkozniuk kell, hiszen semmi nem tiltja náluk, és lehetőségük van erre. Tehát megpróbáljuk ezt a fórumot, illetve hát nemzetközi fórumokon is. Most zajlik az, hogy azok a tagszervezeteink, akik különböző európai szakszervezeti szövetségekben, ez akár a rendőrök, katonák, vámosok tagjai ezeknek a szervezeteknek, megvizsgáljuk azt, hogy egyébként milyen joggyakorlat van ezzel kapcsolatban. A másik, hogy megpróbálunk az Európai Bírósághoz is fordulni. Nyilván előtte a nemzetközi szervezeteinkkel konzultálni fogunk ebben a kérdésben.
De mit szeretnének? Tehát, hogy ez egész alkotmánymódosítási passzus úgy, ahogy van, kikerüljön, vagy valamiféle módosítást önök elfogadhatónak tartanak?
Mi azt gondoljuk, hogy, és ez egy hangú véleményünk volt, hogy ez kerüljön ki, tehát álljon vissza a jelenlegi törvényi állapot, amikor is gyakorlatilag egyetlen szigorítást tudnánk elfogadni a szolgálati törvényünkbe, ami kimondja azt, hogy párt színekben nem indulhatnak a választásokon az aktív állományra. Ez jelen pillanatban gyakorlatilag indirekt módon van szabályozva a törvényeinkben, de azt gondoljuk egyébként, hogy független képviselőként miért ne indulhatnának el. Tehát ennyi szigorítást el tudunk fogadni, azt azonban nem, hogy korlátozzák a passzív választójogunkat, tehát mindenképpen azt gondoljuk, hogy ez fontos lesz.
Mert az önök olvasatában ez azt jelenti, hogy aki egyszer az életbe a fegyveres testületek tagja volt, és már nyugállományú vagy leszerelt, akkor az sem soha nem politizálhatna? Tehát a közéleti tevékenységből mindenki ki lenne zárva, önök úgy értelmezik ezt az alkotmánymódosítást?
Hát nyilván ez most jelen pillanatban plusz 3 éves korlátot jelent. Ugyanakkor hozzáteszem, és ez egy nagyon fontos kérdés, hogy a politikusok, tehát azok, akik ezt a döntést meghozták, és ott vannak a parlamentben, miközben folyamatosan a korrupció visszaszorításáról beszélnek, ők önmagukra miért nem hozták meg azt a korlátozást, hogy mindaddig, amíg parlamenti képviselők, önkormányzati képviselők, és mondjuk plusz 3 évig ugyanazzal az indoklással, amivel nálunk megindokolták, hogy tartjuk a kapcsolatot az előző kollégáinkkal, megtiltanák azt, hogy különböző gazdasági társaságokban szerepet vállaljanak. Hiszen erre viszont európai uniós országokban nagyon kemény joggyakorlat van. Tehát azt gondoljuk, hogy ha minket tudnak korlátozni ilyen módon, akkor elvárjuk azt egyébként, hogy saját magukat is korlátozzák.
Végezetül egy utolsó kérdés, 3 évre lecsökken az államtitok, tehát hogy 3 év után egy mondjuk egy leszerelt nemzetbiztonság is, az én olvasatomban legalábbis jól anekdotázhat majd egy társaságban a különböző megtörtént dolgokról. Önök ezt viszont azt mondják, hogy üdvözlik, hogy ezt így megváltoztatják. Nem látnak ebben veszélyt?
Akkor félreértette azt, nem ezt üdvözöljük, és idézőjelben akkor raktuk mi az üdvözletet. Mi azt mondtuk, hogy amennyiben 3 évig korlátozzák, és nem értjük ezt a 3 évet sem, tehát 3 évig teljes korlátozás van, akkor ezek szerint a szolgálati jogviszony után 3 évvel viszont mentesülünk minden egyes olyan korlát alól, ami egyébként bennünket korlátoz, tehát itt akár szolgálati, államtitok és sok minden egyéb.
Ja, hogy ez az önök értelmezése, értem.
Így van ez a mi értelmezésünk, hogy miért pont 3 évig korlátoznak bennünket mindenféle ilyen tevékenység alól, miközben egyébként mi úgy gondoljuk, hogy a bizonyos korlátok azok bennünket életünk végéig kötnek, tehát ez nem azt jelenti, hogy ha bárki leszerelt, akkor onnan kezdve bármiről beszélhet és bármit csinálhat. Tehát az adott korlátok azok megvannak, és teljesen fölösleges bevenni ilyen 3 évet, mert hogyha valakinek megvannak azok a munkai, kollégai kapcsolatai, vagy baráti kapcsolatai, akkor azok nem 3 évig élnek, hanem adott esetben akár életünk végéig is. Ugyanakkor ezek megfelelő korlátok mellett élnek, hiszen mindenki tudja azt, hogy egy hivatásos állományot kötik a szolgálat és államtitkok, munkahelyen nem politizálhat, egyébként pedig nyilván hát megfelelő korlátok között végzi ezt a tevékenységét. És nem értjük azt egyébként, hogy például olyan legyen az rendőr, katona vagy nemzetbiztonság is, aki a saját lakókörzetében mondjuk megbecsült embernek véli a közösség, és olyannak, aki szívesen tesz is a közösségért, abból miért ne lehetne egyébként olyan képviselő, aki utána az egész közösséget képviseli.
Volt már erre példa egyébként, mint tudjuk. Nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt. Természetesen nyomon fogjuk követni, hogy mit sikerül önöknek elérni. Az elmúlt szűk fél órában Kunya Péterrel, a Fegyveres és Rendvédelmi Dolgozók Érdekvédelmi Szövetségének elnökével beszélgettem, aki a SZÉF munkavállalói oldalának elnöke is. Köszönöm még egyszer.
Én is köszönöm, viszonthallásra.
Viszonthallásra.
Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsora.
És ezzel mai műsorunk végére értünk, amelynek elkészítésében Fóti Tamás és Rózsahegyi Gábor voltak segítségemre. Nevükben is köszönöm megtisztelő figyelmüket, Törtei Takács Krisztát hallották.
Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsorát hallották. Thank you.
Klubrádió.
Tények,
vélemények.
Megbeszéljük. Bolgár György és a hallgatók műsora.
A műsor telefonszámai 061-387-84-52 és 061-387-84-53.
Jó napot kívánok, Bolgár György vagyok. Mai műsorunkban megbeszéljük, hogy az Orbán kormánya jelek szerint még mindig gondolkodik a magánnyugdíjpénztárak államosításán, vagy legalább azt szeretné, hogy a költségvetésben ne kelljen beszámolni a magánpénztárak miatt keletkező nyugdíjhiányt. Másik témánk, hogy zsinóros bocskai formaruhát kaptak az ifjúsági olimpián résztvevő magyar sportolók Schmidt Pál kifejezett kérésére. Mit szólnak ezen kívül ahhoz, hogy két közhivatal is följelentést tett magánszemélyek ellen?